Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra, Biblia vasárnapra, a prédikáció alapjául rendelte Malakiás könyvéből a második fejezet 5. és 6. versében a következőképpen. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és megalázkodott nevem előtt. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, mind az oltár előtti igében, mind ebben a prédikációs alapigében arra figyeltem fel, hogy Isten vágyairól hallunk. Oltár előtt azt olvastuk, hogy ezek a teljes szentírás azért irattak meg, hogy higgyetek. Hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és életetek legyen ebben a hitben. Tehát ez a vágya az Istennek, hogy higgyünk és igazán éljünk. Itt pedig azt olvastuk, hogy féljük az Istent. Hogy szövetségben legyünk az Istennel, hogy az élet és békesség szövetsége legyen a miénk. Tehát ez a vágya az Istennek. Higgyünk benne, és féljük őt. Olvastam valahol egy filmről, amelynek éppen az a lényege, hogy van egy olyan hely, ahol beteljesülhetnek az embernek a vágyai. A címe Stalker, és az a történet lényege, hogy el kell jutni a zónába, ahol korábban egy meteor becsapódás következtében minden elpusztult, minden élet elpusztult, nagyon veszélyes hely élet. Egyesek nem tértek vissza onnan, akik elindultak, mások viszont, akik visszatértek, az életük teljesen megváltozott. Tiltott helyről van szó, veszélyes helyről, hosszú megpróbáltatások során lehet eljutni oda. És végül, amikor megérkezik valaki, akkor ott talál egy ajtót, amely szobába vezet, és hogyha belép abba a szobába, na akkor teljesülhetnek az ő legmélyebb vágyai. És amikor a Stalkernek a vezetésével megérkezik két férfi oda, akkor megállnak, aki látta ezt a filmet, beszámol arról, hogy iszonyatosan idegesítő volt, hogy 2,5 órán keresztül nézi a filmet, míg végre eljutnak a szoba ajtajáig, és akkor nem mennek be, hanem megállnak ott, és elkezdenek beszélgetni arról, hogy bemenjenek, vagy ne menjenek be. És hát kiderül, hogy az az oka ennek, hogy az egyik férfi mondja, hogy ő azért fél oda belépni, mert tud valakiről, aki belépett a szobába, hazament és felkötötte magát. Mire a másik azt mondja, igen, erről én is tudok, mert azért indult el, mert beteg volt a lánya, és azt akarta, hogy meggyógyuljon a lánya, mert ez az ő legmélyebb vágya, hogy meggyógyuljon. Csak hogy az történt, hogy amikor hazatért, akkor nem meggyógyult a lánya, hanem dúsgazdaggá lett. Akkor szörnyűködött el saját magán, hogy neki a legmélyebb vágya nem is a gyermekének az élete volt, hanem az, hogy dúsgazdag legyen. És hogy a valósággal milyen feszültségben volt ez, az ő érzelmei, az ő hitével szemben, milyen feszültség volt ez a valósággal, Ez elviselhetetlen volt az ő számára, és ezért végzett önmagával. A lélektannak sokkal bölcsebb kutatói azt mondják, hogy ez elképzelhetetlen, hogy valakinek ez legyen a legmélyebb, legvégső vágya, hogy gazdag legyen, sikeres legyen, hatalma legyen. Ez csak mindig a felszín. Én úgy megálltam ezen a dolgon, elkezdtem gondolkodni, hogy vajon tényleg így van. És csak Stalker azért, a Stalker című történet azért végződik így, hogy elgondolkoztasson azon, hogy próbáljuk meg magunkat jobban megismerni, hogy mi az igazi vágyunk ebben az életben. És azért ilyen drámai az egész történet. Nem lehetséges, hogy az ember szíve tud annyira romlott lenni, hogy csak a pénzre vágyik? Ezt nem tudom megmondani. De azt meg tudom mondani, hogy Istennek biztos, hogy az a vágya, hogy mi éljünk. Biztos, hogy az a vágya, hogy higgyünk benne, bízzunk benne, őt féljük, nem mástól féljünk, őt féljük. És gyanítom, hogy azért valószínű, hogy ez a mi legmélyebb vágyunk is, hogy vele kapcsolatba kerüljünk. Csak sokszor a felszínen matatunk, a felszínen lévő vágyakkal. Például gondolkodjunk azon, hogy az ember sikeres akar lenni. Miért akarok sikeres lenni? Miért szeretnék ismert lenni? Mit akarok ezzel elérni? Van, aki azt válaszolta erre, hogy azt szeretném elérni, hogy érezzem, hogy értékes vagyok, hogy számítok, hogy van értelme az életemnek. Lehet még ez alá is menni. És miért szeretnéd tudni, hogy értékes vagy? Azért szeretném tudni, hogy értékes vagyok, hogy nem csak úgy véletlenül jöttem létre, hanem céllal vagyok itt ezen a világon. És aztán így el lehet jutni egészen odáig, hogy kapcsolatba szeretnék kerülni azzal, aki engem akart, aki engem alkotott, aki engem teremtett. A vágyaink alatt mindig van valami mélyebb vágy, és az alatt van még egy mélyebb vágy, és végül is így el tudunk jutni az Istenhez, hogy értelmes módon vizsgáljuk a dolgainkat. Mert a vágyainak többféle dimenziója van. Az első dimenziója a vágyunknak az, hogy az élvezetet megragadjuk. Ezért szeretne az ember mondjuk több pénzt, hogy több mindent meg tudjunk venni, több helyre el tudjunk jutni, drágább dolgokat tudjunk megvásárolni, anyagilag magasabb életszínvonalon tudjunk élni. Ez az első dimenziója az önmegvalósításnak. De van ennél egy mélyebb. A mélyebb dimenziója az, hogy most már le is tudunk mondani bizonyos vágyakról. Ugye ez például a házasságnak a titka, hogy ugye a kívülálló azt mondja, hogy jaj, te most akkor vége a szabadságodnak. Ő pedig arra vágyik, hogy lemondjak végre a szabadságnak egy részéről, és meg tudjam osztani az életemet a másikkal. Ez már az önmegvalósításnak a második dimenziója. Hosszabb távú célért kész vagyok lemondani rövid távú élvezetekről. Sportolók szokták például elmondani, hogy mennyire így van ez. Egyik ismerősöm mondta, hogy hát ő amikor fiatal volt, akkor atletizált, és hetente 13 edzése volt. Na hát akkor igen sok dologról le kellett mondania, hogyha hajnal 6-kor volt az első edzése, és aztán nem tudom mikor a másik. És ez éveken keresztül, hogy hát ő magasugró országos bajnok lehessen. És nem is biztos, hogy sikerül ez mindenkinek. Tehát ő azt mondta, hogy amikor egy bajnokságon eredményt ért el, akkor érezte az örömet, hogy megérte lemondani arról sok-sok mindenről, ami másoknak fontos volt. De hát ilyen a tanulás is. Vagy ilyen az, amikor mondjuk egy házaspár összevész reggel, és akkor ugye hosszú az út egészen estig, amíg aztán ismét szeretettel tudják egymást átölelni. De ez csak akkor megy, hogyha az ember lemond rövid távú élvezeteiről. Mik ezek a rövid távú élvezetek? Hát, hogy minden szófordulat után nekem legyen igazam. Vagy, hogy én beszéljek többet. Ugye általában így szoktunk szócsatát nyerni, hogy legyőzzük a másikat azzal, hogy hát én logikusabban építettem fel mondjuk a gondolataimat, vagy pedig többet beszéltem. Túlbeszéltem a másikat. És akkor rájön aztán az ember, hogy jobb lemondani ezekről a rövid távú örömökről, azért, hogy aztán létrejön a megbékélés. Hát az a tapasztalat, hogy ezért a békülését érdemes lemondani. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy ne menjen le a nap atyai haragotokkal. És van egy harmadik dimenziója az önmegvalósításnak. Ez pedig az, amikor önmagunkat már felülmúljuk, mert eddig emberi erőfeszítésekről beszéltem, a saját vágyainkról, a saját örömünkről beszéltem. Ez mind még egocentrikus. Mi vagyunk a középpont, mindig a különböző tréningekben is mindig az ön van a középpontban, hogy önfejlesztés, önmegvalósítás, ön. Mindig az ego van a középpontban. Igen, ám az a baj, hogy az én központúság, a görcsös önmegvalósítási szándék az az ős ellensége a boldogságnak. Ugye azt énekeltük ebben az énekben is a keresztülre készülve, hogy boldogság útján te vezessél engem. Hát ki tud vezetni bennünket a boldogság útján? Az, aki megmutatta, hogy mit jelent felülmúlni önmagunkat, és nem saját magunkkal foglalkozni. A boldogság az egy ajándék, ami csak úgy meglepi az embert. Ugye a kegyelemmel kapcsolatban olvassuk így Reményik Sándornak a versét, hogy csak úgy magától megnyílik az ég, csak úgy magától végre átélem a bűneim bocsánatát. Hiába próbáltam, hiába imádkoztam, akármennyit, hiába csináltam bármit, nem jött, és most csak úgy magától. Tehát ha önmagunkat felülmúljuk, és akkor a cél lehet akár egy földi életen túlmutató cél is. Az Istennel való örök élet. Lényegében erről van szó akkor, amikor a szabadságharcra vagy a forradalomra gondolunk, amikor arra gondolunk, hogy voltak olyanok, akik képesek voltak felülmúlni saját vágyaikat. Hosszú távú cél érdekében. A saját boldogságuk ellenében tudtak tenni egy nagyobb közösségért, a népért, hazáért, szabadságért. És ezek azok a dolgok, amelyek az embert tudják éltetni, és tudnak erőt adni, és olyan élményünk van, amit úgy nevezünk, hogy katarzis. Lelkész társunknak a tragikus halála kapcsán említettem bibliaórán, meg a tegnap előtti megemlékezés kapcsán, hogy amikor depressziósak vagyunk, akkor beengedjük a negatív erőket, a negatív érzéseket az életünkbe. Azt éljük át, hogy én nem érek semmit, én nem vagyok semmire sem jó. És ugyanezt érzem egy nemzet tragédiájával kapcsolatban, hogy amikor behívja egy nemzet az idegen katonaságot, az ugyanilyen öngyilkosság. Ez egy nemzetnek a depresszióját fejezi ki. Itt arról van szó, hogy nem tartotta magát méltónak az ország, a nép, a szabad életre. Nem érdemlem meg. Ez van mögötte. És akkor Isten kell, hogy kezébe vegye a dolgokat, és akkor, amikor ő kezébe veszi a dolgokat, igaz, hogy hosszú idő telik el, de azt lehet mondani, hogy magától omlottak le a falak. Ritkán fordul elő ilyen történelemben. De 89-ben ez történt. Magától. Eszembe jut Gedeonnak a története, aki ugye Izrael népének egyik bírája volt, és amikor a midianiták támadták őket, akkor ő rettentően félt, a présházban csépelte a gabonát, és amikor megjelent az úrangyal, akkor nagyon nehéz volt neki elindulnia Isten parancsára, hogy ő szabadítsa meg a népet a midianitáktól. Nem nagyon hitte, hogy ő a legkisebb képes arra, hogy egy ilyen nagy tettet véghez vigyen. De aztán elindul, gyűjt egy hatalmas hadsereget, egy 32 000 fős hadsereget, és akkor azt mondja neki Isten, hogy ez még túl sok. Akkor mondd meg, hogy aki fél, az menjen haza. És akkor 22 000-en hazamennek. Marad 10 000. Azt mondja Isten, ez még mindig sok, és akkor jön a következő kiválasztási tevékenység, minek után marad 300 ember. Azt mondja, jó, most akkor ezzel menjetek. És ezzel szabadítsák. Nehogy azt mondják majd az emberek, hogy hát mi voltunk azok, akik hősök voltunk, hanem legyen egészen világos, hogy az Isten volt, aki megszabadított titeket. Mert 300 emberrel nem lehet egy 100 000 fős csapatot megfutamítani. És mégiscsak lehet. Ugye a éjszaka a tábort három oldalról veszik körül, és óriási csatazajt hallatnak, összetörik a náluk levő cserép edényeket, belefújnak a kürtbe, harci kiáldásba törnek ki, és a midianiták éjszaka álmukba felriadva talán azt hiszik, hogy valami hatalmas hadsereg vette őket körbe, és hajathomlott menekülnek. És akkor nekem az ütött eszembe ott, amikor a gyerekeknek ezt tanítottam, hogy hát ez arról szól, hogy Isten blöffölt. Vagy egy másik kifejezés, a lélektani hadviselés, amikor aminek az a célja, hogy megfélemlítse a másik embert, a másik csapatot, pánikot keltsen az ellenfélben. Ugye nagyon sokszor keltenek pánikot bennünk, ugye az új lélektani hadviselés az interneten zajlik, a rengeteg hamis hír, a fake news segítségével. Hány és hány ilyen hamis hírt továbbítunk, annélkül, hogy meggyőződnénk arról, hogy mi a valóság tartalma. Ja, tehát az annak a hadviselésnek a célja, hogy ne az elöljáró parancsaira hallgassunk, mindenki saját magával törődjön, legyen egocentrikus, ne tekintsen a többiekre ne legyen tekintettel, a kölcsönös kötődések azok bomoljanak fel, és szabaduljon el egy roppant értelmetlen rettegés. És Isten ellen ezzel szemben ugye arra irányít bennünket, hogy ne mástól féljünk, őt féljük, és ő ráfigyeljünk, az ő szövetsége legyen a középpontban, hogy újra vele legyünk békességben. Mert ugye egész Malakiás könyve arról szól, hogy igen, amikor ott volt Lévi, és a vele való szövetség, akkor az jó volt, az szép volt, de most mi van? Így lehet fogalmazni, istentelen istentiszteletek zajlanak, a házasságnak a semmibe vétele zajlik, a tized megfizetése félre van dobva, ez a három, ami előkerült talán leginkább Malakiás könyvében. Hogy zajlik az istentisztelet, de istentelenül történik a házasságok felbomlása, meggyalázása, és az adakozás az szépen félre van dobva. És azt mondja Isten, hogy végre most már ismét szövetségbe legyünk vele. Ráfigyeljünk, ne önmagunkra, hanem rá, aki meghaladta önmagát. És hogyan történik ez? Úgy, hogy elküldi az ő követét, akit így nevez Malakiás, hogy elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Mert Jézus eljött, és ő róla elmondhatjuk, hogy az önmegvalósítás mind három dimenziójában élte az életet. Mert tudott örömöt találni abban, hogy élvezte az ételeket, az italokat, meg is szólták ez itt az emberek, hogy hát ez egy részeges, meg zabál, ellentétben a keresztelő Jánossal, aki aszketikus életmódot folytatott. Aztán tudott örömöt találni abban, hogy lemondott a pénzről, akkor, amikor azt mondta, hogy nem csinál a kövekből kenyereket. Lemondott a sikerről, amikor nem vetette le magát a templom párkányáról. Lemondott a földi hatalomról, amikor nem hajolt meg a sátán előtt. Amikor mentek, hogy megkoronázzák, nem vállalta, hogy király lesz. Tehát tudott örömöt találni abban, hogy lemondott ezekről a dolgokról, és végül a harmadik dimenzióban is megtapasztalta az önmegvalósítást, mert lemondott az életéről a leghosszabb távú cél érdekében, hogy minket örökké éltessen. És ezért mondhatni azt, hogy Jézus tényleg boldog. A boldog mondások mindegyike érvényes rá. És így örök célt adott nekünk. Örök célunk lehet nekünk is, kegyelemből, ajándékként, és ez az, ami megszünteti a félelmet, és új reménységgel tölt el bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te ismét megajándékozol bennünket a te szövetségeddel. Köszönjük, hogy te le tudtál mondani arról, hogy könnyű legyen az életed, azért, hogy a mi nehéz életünket a reménység felé fordítsad. Köszönjük neked, Urunk, hogy így támogatsz bennünket, és megajándékozol minket a te félelmeddel, amely igazi békességet ajándékozhat nekünk. Kérünk, hogy így kísérj bennünket életünk útján, hogy teljes szívvel tudjunk hinni abban a célban, amit te elértél, és amit nekünk is elérhetővé tettél halálod és feltámadásod által, az örök élet célját. Ámen.